Szuper, köszi. Jó, hát akkor talán kezdjük egy olyannal, hogy ki tudja, hogy milyen neves esemény lesz ma este. Tudja valaki? Meccs. Hoki? Kosár. Foci? Na, Endike mondja, hogy foci meccs. Igen? És ki fog nyerni?
Aki több gól lőtt. Több gól lő.
Várjátok, Bence is mond valamit. Pillanat. Picit felhangosítunk, Bence, egy pillanat. Hát, csutkára. Várjál, még... Most mondd, kérlek?
Nem, csak kérdezted, ki fog nyerni, az, aki több gólt lő. Azt mondtam csak.
Igen, ez a frappáns válasz, igen. Jó, mi történik egy foci meccsen? Mit csinálnak ott? Összecsapnak, jó, igen. És még? Igen, hány labdát? Egy, igen, jó esetben egyet. És még? Támadás, küzdelem, verekedés, igen. Taktika. Van művészkedés is, ugye? Persze, izé. Igen. Így van. Jó, mi történik a legelején egy foci meccsnek? Igen, még előtte? Ott, arra fele megyünk, igen. Himnusz, na és mi? Tessék? Jó. Eléneklik a himnuszt. Kinek a himnuszán? A sajátjukon. Oké. Hány himnuszt ismertek? Egyet. Oké. Igen, annak milyen neve? Passz. Oké. Csak így a fülödben van. Oké. Egyéb? Szerintem még a német himnusz is eléggé amerikai is. Aha. Egyéb? Melyik része áll? Aha. Ja, jó. No, van a Bibliában is egy himnusz. Ki tudja, hogy melyik az a himnusz? Ah, szeretett himnusz, köszönöm szépen. Igen. Ki tudja, hogy hol van a szeretett himnusz? A Bibliában, 1 Korintus 13. Pál, így van, jó, oké, így, nagyon jó. Tök jól, azt nem tudok kifogni rajtatok. Az egy elég jó rész. Képzelj. Egyébként volt szerintem 2 vagy 3 ige szakasz, amit még 20 éves éveim, tehát megtérés után nem sokkal elhatároztam, hogy én meg fogom tanulni kívülről, és ez volt az egyik. Ehhez képest föllapozom és olvasom, de meg egy másik fordítás van itt előttem, meg igazából nem akarom felolvasni az egészet, hanem a legvégét olvasnám fel nektek, jó? 1 Korintus 13-nak a vége. Ugye a szeretet soha nem fogy el, itt egy bekerdés kezdődik nekem 8-as verstől, de legyenek bár profétálások, eltöröltetnek, vagy akár nyelveken szólás megszűnik, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, a töredékes eltöröltetik. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy ítéltem, mint gyermek, miután pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermekihez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy ismerek majd, ahogy én is megismertem. Én is megismertettem, bocsánat. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Ezt szerintem rengetegszer hallottátok már ezeket az igeverseket. És itt a legvégén ugye megjelenik ez az utolsó vers, most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. És szokták mondani, hogy Pál apostol a leveleiben ez mindenhol megjelenik, a hit, remény, szeretet, ez a hármas, mert erről teológián is tanítanak. De mégis most ez a hármasság jött elem, hit, remény, szeretet. Mert úgy érzem, hogy ezek között vannak összefüggések, és ezeket érdemes érteni, hogy ezek mik. Van-e itt valaki, aki... Te. Nagyon jó, oké, tök jó. Te is, nem. Ez így nem jó, mert őt még tudnám, nem mindegy. Van-e itt valaki, aki szeretne Istennek a teljességében járni, és minden áldást megélni, és... igen? Te. Búj neki bólogat. Peti, nem. Te is. Jó. Én is. Én azt gondolom, hogy ennek a három dolognak ehhez köze van. Megnéznénk néhány egyéb ige szakaszt, ami ezeket összeköti. Ugyanis... hol kezdjük? Kezdjük ott, de ma kezdem ott, ahol ahol ezt Isten megmutatta nekem. A római levelet olvasom, és a Róma 5. Pardon? Majd az is jön. Most a Róma 5-re gondolok. Az elejét olvasom. Mivel tehát hit által igazultunk meg, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Általa szabad utunk van hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekszünk az Isten dicsőségének reménységével. Tehát dicsekszünk Isten dicsőségének reménységével. Folytatja Pál, de nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a szenvedéseinkkel is. Tehát dicsekszünk a szenvedéseinkkel, tudva, hogy a szenvedés álhatatosságot munkál, az álhatatosság pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet. És itt folytatja Pál, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kitöltetett szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által. Itt több, erre vissza fogunk térni erre az ige szakaszra, de itt azt mondja, tehát látjátok ezeket a lépéseket. Dicsekszünk a szenvedéseinkkel, vagy próbatételeinkkel, tudva, hogy a szenvedés, a próbatétel álhatatosságot munkál, a King James-re türelmet, az álhatatosság pedig kipróbáltságot, King James-re tapasztalatot ír, a kipróbáltság pedig reménységet formál bennünk. Tehát itt van néhány dolog, ami azt leírja Pál, hogy mi által formálódik reménység mi bennünk. És ez nagyon érdekes, mert ahogy az előbb mondtad is, a zsidók 11-nek ott, a legelején ott van, hogy a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom. Tehát itt már van egy összefüggés a reménység meg a hit között. És akkor menjünk is ebben a részbe bele, ugyanis ez nem tudom, néhány évvel ezelőtt hallgattam egy tanítást, ennedik alkalommal sokatszor hallgattam, akkor döbbentem rá, ugyanazt, de meg is értettem, hogy a hit reménység nélkül kevés. Kevés. Mert a hit mit csinál? A remélt dolgokban való bizalom, ha megint egy más fordítást nézzük meg, mondjuk én a King James-t tudom idézni, a hit megtestesíti, valóságra hívja a remélt dolgokat. Give substance to things hoped for, tehát hogy a remélt dolgoknak anyagot, materializációt ad, vagy nem tudom, hogy mondjam szépen. Tehát amit remélünk, azt a hit megragadja, és a valóságba behívja, bevonja, mondhatni így. Próbálom jól megfogalmazni. Megvalósítja, valóságra hívja. Tehát nagyon fontos a reménység, mert a reménységbe kapaszkodik a hit. Hogyha nincs reménység, akkor a hit az nem tud kapaszkodni valamiben, és nem. Tehát a hit egy eszköz arra, hogy egy csatorna, egy szellemi valóság és e fizikai világ között. Ugye hit által van üdvösségünk is, ami a szellemi, egy valóság, Istennek az igazsága, de hogyan lesz ez ténylegesen az enyém? Hit által, ezt mondja a Biblia. Ezért fontos, hogy hogy legyen reménységünk, és aztán a hitünket tudjuk ebbe belevetni.
Hogy
Amit. Keressük meg, tök jó, tudom, melyikre gondolsz, a helyen most nem ugrik be. Egy meggyőződés helyét, ez tök jó, ez egy nagyon jó, de keresem azt, amit az előbb mondtál, hogy ha valamit pedig látunk, akkor minek reménykednénk benne, mert nem találtam meg. Keresd meg. De jó, akkor alapozunk oda a zsidókhoz írthoz, zsidók 11-hez. Ugye a zsidók 11, nem is tudom, hogy minek szokták ezt hívni, de ott szól az ige a hitről elég részletesen. A hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. És akkor itt sorol példákat. Például itt van, ezt érdemes megnézni. Hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszédáltal teremtetett, hogy ami látható, láthatatlanból állott elő. Hitáltal vetett Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, és ezáltal bizonyságot nyert afelől, hogy igaz. És akkor itt van például, tök jó példa. Hitáltal kapta az intést Noé a még nem látott dolgok felől, és Isten félelmében háza népe megmentésére bárkát készített. Tehát ez a tök jó példája a hitnek. Ott van a Noé, így szólnak Isten, hogy hát jön egy nagy özönvíz, és építs egy bárkát így a ízé semmi közepén. Én meg neki el egy bárkát építeni, úgyhogy közelbe se van egy víz. Semmi, tiszta az égbolt. Ő meg neki eltákolni egy hajót a puszta közepén, vagy hol. És azt hiszem, pont a Zsidók 11 írja, hogy Noé a hite által elítélte a világot. Tehát olyan hitben járt Noé, és ez tényleg elképesztő. Tehát így most nem is az, hogy neki állni, tehát hülyét csinál magából, de mennyi energiájába, idejébe, pénzébe került egy hajót ott megépíteni a semmi közepén. Köszi, már is odalapozok. Rengeteg. Mi csak a házunkon a tetőt újítottuk fel pár éve, és az is olyan pénzbe került, hogy az milliókba. Úgyhogy egy hajót építeni, az nem is tudom, honnan volt annyi pénzre. Hát nyilván Isten parancsolta neki, akkor gondoskodt róla, hogy legyen róla, legyen elég anyagi. Igen. Róma 8, mennyi, Peti? Róma 8, 24. Köszönöm. Mert ebben a reménységben tartattunk meg, de a látható reménység már nem reménység, mert amit lát az ember, miért remélni azt? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, türelemmel várjuk. Így van. Tehát a hit, benne van a meggyőződés, a bizonyosság. Ezért van az például, amikor valaki azt mondja, hogy én hiszem, hogy ez így van, most jól kell érteni, mit mond az ember, de az jelentheti azt, hogy igazából nem hiszi. Mert ha azt mondja, hogy tényleg hiszi, akkor tudja. Az igazi hit, az tudás. Tehát én azt mondom, hogy tudom, hogy így van. Akkor tehát ez fejezi ki igazán azt, hogy valaki hisz valamit. Tehát mondjuk én, vagy Jób könyvébe írja, én tudom, hogy az én megváltóm él. Így fogalmaz. Tehát nem hiszem, hanem tudom. Mert ebben benne van a meggyőződés. És amikor azon, hogy mondjuk hittel imádkozunk, akkor ez hogyan nyilvánul meg? Ez egy tudás, ez egy meggyőződés. Meggyőződésből imádkozunk. Köszönöm. Aha. Ez tök érdekes, amiket felhoztok, mert egyébként szerintem itt különböző jelentései vannak ugyanannak a szónak, mert hogy hát én úgy hiszem, hogy ebben tényleg egy gyengébb dolog nyilvánul meg, de én hiszem, hogy így van, az megint, tehát, hogy hogyan mondod. Igen, hát igen. A reménység az megint csak lehet olyan, hogy hát remélem, igen, és akkor abban nincsen benne egy, éppen ezért, sőt, igazából, hát én lehet akkor azt mondanám, hogy ez az én reménységem, de abban is már benne van valami, ami egy picit gyengébb, és mégis érdekes, hogy azt mondja az ige, hogy ha remélek valamit, azt tudja a hitem megragadni. Tehát kell reménykednünk. Lehetne azt mondani, hogy jó, reménykedjön az, aki akar, én nekem a tények fontosak, nekem izé. Remény hallgat utoljára. Igen. Oké. Okay. Jó, köszönöm. Gondolom, ebben biztos vagyok. Aha. Igen, ezeket lehet, tehát jól kell érteni ezeket a kifejezéseket, ezért beszélünk ezekről az összefüggésekről. Egyébként tök jó. De kanyarodjunk vissza a reménységhez. Neked mi a reménységed? És most lehet arról beszélni, hogy az a reménységem, hogy egyszer megállok majd Isten előtt, és vele lehet a körök. Ez is egy reménység, amit most a két szemmel nem látok, de a hitem valóságát teszi számomra, vagy valóság lesz a hitem által. De most egyéb dolgokban, tehát az életben, mi a reménységed? Mit remélsz? Egyáltalán mi a reménység? Erről a Womacknek van egy egész tanítás sorozata. Ő a imagination, bármi azért, tehát például. Tehát a képzeletről, a képzelet ereje, köszönöm, igen. Őnek volt egy ilyen megfigyelés a Bibliában, hogy ha képzeletről van szó a Bibliában, az mindig egy negatív dolgot jelent. Viszont ha pozitív képzeletről van szó, azt meg reménységként írja el a Biblia. Tehát valami, a reménység az, ami ott van gondolataid között, amit úgy szeretnél, amit úgy dédelgetsz magadban, hogy én ha jövőről gondolkozok, nem tudom, hogy jövőn gondolkoztok, akkor mit láttok, mit képzeltek el, hol látjátok magatokat, mondjuk jövőn gondolkozom, én mondjuk látom az unokáimat például, látom a horizontot, amint virágzik például, látom, és még látok néhány dolgot. Látok még néhány dolgot. Én már kicsit másképp szemlélem az életet, mint mondjuk fiatalabb koromban, nem tudom, ti mit látok, hogyha jövőt nézitek? És jó dolgokat láttok, vagy rossz dolgokat láttok a jövőbe? Jó dolgokat látsz. Jót. És hogyha jön egy ilyen gondolat, hogy mondjuk egy negatív dolog, azt elsegeted. Tehát ti is valamit, és ez tök fontos, hogy legyen a jövőtökről bennetek egy kép, ami pozitív. És ezen gondolkozatok, és ez nem fantázia, hanem egy nagyon erőteljes dolog. A Biblia azt mondja, hogy ezt hittel meg lehet ragadni. Vagy a remélt dolgokban való bizalom. Tehát amit a jövőben elképzelsz magadról, hogy mi leszel, mit fogsz elérni, mi fog történni veled, a hited ezt meg tudja ragadni, és ezáltal a valóság tud lenni. Szerintem egyszer már idéztem itt, valószínűleg nem emlékeztek rá, egyébként ráadásul nem tudom, hogy hívő ember volt-e, egy amerikai elnök, akiről a plüsmacit nevezték el, Teddy Mackót. Tudjátok, kikről van szó? Theodore Roosevelt, őróla nevezték el ezt a plüssmedvét, és ő neki volt egy ilyen mondása, hogy ha elhiszem, hogy lehetséges, akkor már a félig elértem. És ez az életben számomra is, én ezt így tapasztalom, hogyha nem az, hogy megfordul, hogy össze egy kép bennem a jövőről, vagy csak jön egy gondolat, ami sokszor, ugye Isten adja nekünk ezeket, és azt mondom, hogy hát ez lehetetlen, ez őrültség, és kidobtam az ablakon, akkor nem tudok utána, a hitem nem tudja megragadni. De hogyha Istentől jön egy gondolat, és te tényleg úgy érzed, hogy Istentől jön a jövőt kapcsán, ugye Isten nem fog olyan dolgokat mondani nekünk, vagy kérni tőlünk, amik nem lehetségesek. Ha Istentől jön valami, az igenis lehetséges. Nyilván ő ad meg hozzá mindent, ami kell ahhoz, hogy ez valóra válhasson, de hogyha Istentől jön, az lehetséges. Ezért van, bármit olvasunk az igéből, csináljuk ezt, azt Isten lehetővé teszi számunkra. Tehát milyen kép van benned a jövődről? Mit adott neked Isten a te jövőd kapcsán? Megmerted-e ezt ragadni? Megragadtad-e? Vagy esetleg azt mondtad, hogy ez egy kicsikét merész? Ez egy kicsikét sok? Isten nagyon szereti azt, amikor mi elmerjük hinni neki a nagy dolgokat, amiket mond. Nagyon szereti. Legyen bennünk reménység, és mit mond az ige? Mit tudunk tenni azért, hogy legyen reménység? Most nyilván egy dolog az, hogy amit most beszéltünk Istentől, meghalunk dolgokat, megértünk dolgokat, és ezt a szívünkbe elrejtjük. De azt mondja itt a Róma 5, szenvedések, próbatételek. A próbatételek. A hitünknek a próbája. Azt hiszem, Jakab is ír egy ilyen láncolatot. Azt most nem néztem meg. Ha jönnek próbatételek, és erről beszél Jakab, hogy teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különböző kísértésbe estek, mert tudván azt, hogy a kísértéssel kipróbáltságot munkálnak bennünk, bla. Ha jönnek próbák, amikben hitben kell működjünk, tehát hinnünk kell, ezeken túl fogunk jutni. Itt nincs is ez, hogy teljes örömnek tartsátok, vagy hogy van, hogy dicsekszünk a szenvedéseinkkel, tudva, hogy utána ha túléljük, vagy nem tudom, tehát, hogy nem, a szenvedés álhatatosságot munkál. A King James-ben ugye próba van, próbatétel, amikor a hitünk, és Jakab is erről beszél, a hitünket valami próba éri, használnunk kell. Ahogyan ezen túl fogunk jutni, kipróbáltak leszünk. Álhatatosságok, türelmesek leszünk. Nem, hogyha jön egy újabb nehézség, akkor nem fogunk újra ezen kiborulni. Mert már kipróbáltak vagyunk. És ahogy az ember újra és újra használja a hitét, újra és újra kipróbálja azt, vagy látja azt működni, a türelem után azt mondja a Biblia, hogy álhatatosság. Vagy a King James-ben, nem néztem meg ezt előre, hogy írja itt, tapasztalat. Tehát végsősorban az élet erről szól, tapasztalatot gyűjtünk. Egy-egy interakcióban ez történik. Már tudom, munkahelyen is használom ezt. Annyi emberrel beszéltem már, aki ilyen, van már tapasztalatom. Tudom, hogy milyen az embertípus, amelyik tudjátok, van az, aki soha nem panaszkodik semmire, és azt csak így megoldja a dolgokat. Van egy ilyen embertípus. Nagyon szeretek ilyen emberekkel dolgozni, nyilván ennek mert rá lehet bízni valamit, és akkor tudom, hogy addig fog menni, amíg megoldja. Dolgoztam együtt sok ilyen emberrel, tudom, hogy milyenek, és fölismerem ezeket a jellemvonásokat. És ahogyan az ember az életet éli, és lesznek próbatételek, mert ezek történnek, lesznek nehézségek, ahogyan ezeken keresztül megyünk, tapasztalatot építünk föl. Türelmesek leszünk, amikor jön megint valami, nem omlunk össze. És ez a tapasztalat, azt mondja az ige, hogy reménységet épít ki bennünk. És el lehet jutni oda, hogy amikor próbatétel jön, akkor az ember már tudja, hogy ezen hogyan fog keresztül menni. Hogyan fog keresztül menni. A Vomek mondta az egyik tanításában, csak így mosolyogtam, azt mondja, hogy most már ő ott tart, hogy ha rossz híreket hall, akkor izgatott lesz. Tehát, hogy nem izé megijed, hanem izgatott lesz, azt mondja, hogy itt most egy nagyon jó nagy csoda fog történni. Így fogadja. Ez az, hogy az ember sok csodát látott, vagy pedig olvasom a izének a könyvét, megint föllapoztam Bill Johnsonnak, valószínűleg meg pár hét múlva fogok arról is beszélni. Egy ilyen sztorival kezdi ezt a könyvét, a emély esküvőről szól a gyülekezetükben, ahol a vőlegény és a mennyasszony az utcán hajléktalanok felé szolgál, ez a szolgálata, és az esküvőjükre az összes hajléktalant odavitték, és ő a mennyasszonyi ruhában, meg az vőlegény, smokingba beállt a konyhapult mögé, és osztogatta a kaját az izéknek. Ez volt az esküvőjük, így tartották. És hogy volt valaki, akit odahívtak, aki nem tudom, már ezer baja volt, azt mondja, nyaka simben volt, nem látott rendesen, bicegelt, mankója volt, mindenféle baja volt, és ennek a lelkészhez vitték oda szemet, hogy gyere, van itt valaki, akinek aztán már csak pár hónapot mondanak az orvosok, annyit fog élni. És azt mondta a lelkész, most leírta a gyógyulását ennek az embernek, hogyan imádkoztak érte, de azt mondja, pusztán ez a tény, hogy itt vannak a gyülekezeti tagok, és örülnek, és izgatottak, hogy itt van valaki, akiért lehet imádkozni. Azt mondja, már ez önmagában egy csoda, hogy azt látta, hogy itt vannak a gyülekezet tagjai, és azt várják, hogy az ember hogyan fog meggyógyulni. És van egy ilyen, amikor az ember tapasztalata alapján a jót várja, hogy jó fog történni vele. Isten áldása, ha hiszel Jézusban, rajtad van. Ha Isten áldása rajtad van, akkor a jót várhatod, és a jót várjad. Jó fog történni veled. Ugye mondja Pál apostol szintén római levélben, hogy ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Kivel van Isten? Köszönöm szépen. Szerintem is a Róma 8-ban van. Akik Isten szeretik, minden jókra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Igen. Veled van Isten? Ott ennyi kibólog-e? Valaki még? Van? Igen, igen. Bólogattok, igen. Akkor én teszem fel a kérdést, úgyhogy csak a... De igen, 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 én velem is Isten, velem van. Tehát, ha Isten velem, ki lehet ellenem? A jót várjam, a jót várhatom. Így épül a reménység. Hogyan tud még a reménység épülni? Most felolvastunk egy igét, ami azt mondja, építi a reménységet. Próbatétel, igen. Van-e még valamilyen mód? Mit gondoltok? Mondd. Ja, csak hogy van. Oké. Istennek a jelenlétében, Istenhez közel. Ez fontos dolog, és jó dolog, így van. Most megpróbálom a zsidókhoz írt levélből föllapozni Ábrahámról azt a pár sort. Igen. Igen, igen, azt keresem. Igen, eszébe jut. Jó. Ábrahám is egy példaként hozza föl a hitre meg a reménységre az ige. És Ábrahámról pedig vagy igazából a hitre ad ő több példát, akkor nézzük meg őt, mit csinált. Ábrahám is milyen helyzetben volt. Ugye azt mondta neki Isten, hogy születni fog egy gyermeke, aki, és Ábrahámnak ennyi volt, amit Isten mondott neki, hogy ennyi lesz a te magod, mint az égen a csillag, és a homokszem a tengerparton. És ebbe tudott belekapaszkodni Ábrahám. Ez volt az ő reménysége, és Ábrahámnak volt egy nagyon jó tulajdonság, hogy ő tudott hinni. És ő mit csinált? Mit csinált? Illetve mit nem csinált? De szerintem ezt mondta a római... Volt varga betű, igen. Abból is tanulhatunk. Most a izét akarom kidomborítani, hogy... igen. Tehát, hogy amikor hit, Ábrahám hitáltal igazult meg. Ábrahám azt mondja az ige, hogy nem is foglalkozott azzal, hogy ő 100 éves. Nem is törődött vele, nem is gondolkozott rajta. Nem is gondolkozott azon, hogy lehetetlen az a dolog fizikailag. Nem gondolt Sárára sem, hogy ő 90 éves, és 90 évesen nem annyira szülnek a nők. Nem gondolkozott rajta. Tehát itt megjelenik az, hogy az ember, és ebből egész történetben a hitremény ebben megjelenik, hogy az emberek a gondolataira oda kell figyelni, hogy miken gondolkozik. Nem gondolkozott azon, hogy valami miért nem lehetséges, amit Isten mond. Ábrahám, amikor Isten azt mondta neki, hogy menjen el egy másik országba, nem gondolkozott azon, hogy mit hagy maga mögött. Nem gondolkozott azon, hogy mik kötik oda, ahonnan Isten elhívta. Ábrahám, ha Isten mondott valamit, akkor az úgy van. Jó, menjünk tovább. Megmarad a hit, a remény meg a szeretet. Mi által épül a hit? Mit mond az ige? Van-e valakinek ötlete? Oké. Van benne igazság. Majd mindjárt megnézzük a Jakabot. Lehet, hogy ott... sőt, szerintem... Tudom, itt nézzük meg Jakabot. Szerintem ott meg fog jelenni ez. Na, akkor nézzük meg. Jakab 1:2. Tehát első fejezet 2. verstől kezdem. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság tökéletes cselekedetet jelent, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Vagy most Péter írja, hogy a tűzben edzett hitről? Egyik dimenziójában igen. Hát az, hogy a hit, azt kapjuk. Az egy adottság, hogy miben hiszünk. De az, hogy ez a hit milyen mértékben van kipróbálva, és milyen mértékben működik a mi életünkben, én ezt egy másik dimenziónak tekintem. Jó, azt mondja a római levélben Pál, hogy a hit hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által. Tehát a reménységnél is ez, hogy az ige ad nekünk reménységet, ez is megjelenik, meg a hitre is azt mondja az ige, hogy az ige ad nekünk hitet. Tehát éppen ezért a Bibliát forgatni, olvasni, akár megtanulni, ahogy mondtam az elején, hogy én megpróbáltam memorizálni, sikerült is, ez hitet ad nekünk. Tehát történik valami, tehát hogy ha az ember úgy érzi, hogy nem tud hinni, vagy a hite nem olyan, mint szeretné, mit kell tenni? Olvassa az igét, forgassa az igét. Én föltelepítettem például egy mobil alkalmazást, ami azt csinálja, hogy óránként egy random igeverset megjelenít nekem. Aha. Azt hiszem reggel 7 és este 10 között kikapcsoltam, akkor ne csinálja, mert vagy felébrednék, vagy reggel kapnék egy csomót. De keresem azt, hogy folyamatosan keresem azt, hogy hogyan tudom az igében tartani magam, hogyan tudom a gondolataimat az igében tartani. És ennek különböző praktikus módjai vannak, de ahogy az igét olvasod, benne tartod magad, és magadban tartod, úgy épül benned a hit. Ezt mondja az ige. Igen. Igen. Neki az igaz Úr törvénye volt akkor, vagy esetleg a proféták, talán már voltak akkor is proféták, de igen. Isten beszéde, így van. Na és akkor menjünk tovább, azt mondja, hogy a hitet, hogyha építjük, akkor a reménységünket meg tudja ragadni, és valóságát tudja tenni. Tehát ha azt mondjuk, hogy szeretnénk Isten teljességében élni és járni, akkor kell legyen hitünk, de kell legyen reménységünk is. És a hit hogyan működik? Erről is mond az ige egész praktikus gyakorlati dolgokat. És azt hiszem, ez a Galata levélben van. Szerintem gyorsabb lesz, ha itt keresem ki. Galata 5-6. Olvasom a Galata levél 5. fejezet 6. verse, mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. És ez is egy olyan dolog, amire érdemes emlékezni erre az ige versre, mert ez azt mondja, hogy a hit szeretet által működik. Ugyanúgy, mint ahogy nem tudom, mondjuk a gyerekeim azt gondolják-e, hogy én szeretem őket, tudom, hogy azt gondolják, hogy szeretem őket. Tehát ha azt mondom, ha ígérek nekik valamit, hogy lesz ez, vagy az, vagy amaz, akkor ők tudván azt, hogy én szeretem őket, el tudják hinni. Elmerik hinni. Ha azt gondolnák, hogy én egy gazember vagyok, és össze-vissza hazudozok, meg nem is nagyon szeretem őket, akkor ígérek valamit, akkor nem biztos, hogy azt úgy készpénznek vennék. Akár. Ezt próbálom szemléltetni, hogy a szeretet a hitet működésbe hozza. Tehát Isten kontextusában nézve nagyon nem mindegy, hogy az ember milyen mértékben érti és tapasztalja Istennek a szeretetét. És a szeretet az nem olyan, amit az ember, tehát azt mondom, hogy szeretlek. Mondom valakinek. Ez egy szó, ez egy mondat. De a szeretetnek, és hát ige is azt mondja, hogy van mélysége, magassága, hossza, szélte. Tehát Isten szeretete bárki, bármilyen keresztény megkérdeztek, hiszed-e, hogy Isten szeret téged? Persze, persze, hogyne. De aztán közben meg, hogyha konkrét élethelyzetről van szó, akkor már nem annyira biztos benne, hogy Isten szereti őt annyira, hogy segítsen neki egy adott helyzetben. Isten szeretete az én tapasztalatomban olyan, hogy ha az ember igazán odafigyel rá, és időt tölt vele, és megkóstolja azt, akkor érti meg, hogy te jó ég, mennyi minden van még belőle, amit én még nem is értek, és nem is tapasztalok. Isten szeretetét tapasztalni kell, kóstolni kell. Ezért mondja Zsoltáros is azt, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, ott érzés, tapasztalásról van szó. Tehát ezeket nem a fejben kell tudni, azt, hogy Isten szeret minket, hanem meg kell tapasztalni. És ezt mondja Pál, Isten szeretetének mélysége van. A mélység, képzeljétek el, hogy mondjuk ott vagytok az óceánban egy tetején, vagy óceán tetején, óceán közepén egy hajóban, és nem tudom, mi például most voltunk a tengernél, és ahogy az úszik az ember be, úgy, és mélyül a tengerpart, úgy az ember belegondol, hogy mit tudom, most nem a Balcsiban vagyunk, hogy most itt ilyen 1-1.5 méter mély alattam a víz, hanem ez most lehet, hogy 3 méter, lehet, hogy 5 méter, lehet, hogy 6 méter. Ott néztem, hogy bementek, ott jetskivel ott izé mentek, és ott milyen mély lehet, hogy már 30-40-50 méter mély a tenger. Engem egy picike diszkomfort érzést okoz bennem ennek a tudata, úgyhogy hajóval nem annyira, de hogyha mondjuk úsznom kéne ott bent, akkor nem tudom, hogy tudom, hogy egy nagy mélység van alattam. És nem tudom, hogy mi van ott. De van, akit például ez a mélység, ez a nagy ismeretlen, kíváncsivá tesz, és még többet akar belőle megismerni. Ezért vannak az ilyen tengeri kutatók. És Isten szeretete is azt mondja, mint a mélység, hogy igazából elképzelni is izé fura, hogy mit téma, hogy 4 kilométer mély alattam a tenger, és akkor így nem is látnám az aját, hogyha eltűnne a víz alattam. Isten szeretetét sem tudjuk elképzelni. Olyan mélységei vannak. Ezt mondja a Biblia. Olyan mélységei vannak, hogy ezt az ember csak úszni tud benne. Van egy dal, a Phil Wickhamnek egy dala, Isten szeretetére azt mondja, hogy úgy írja le, hogy beleugrok, és csak zuhanok, és csak zuhanok, és csak zuhanok, és csak zuhanok. Ilyen Istennek a szeretete. Hogy képzeled, hogy valahonnan leugrasz, és így nem szűnik meg a zuhanás. Csak az ember egyre mélyebben zuhan bele. Ilyen Istennek a szeretete. Nincsen olyan ember, aki Isten szeretetét annak teljességében valaha is megkóstolta, megtapasztalta. És minél mélyebben megtapasztaljuk, és ezáltal megértjük Istennek a szeretetét, annál, annál jobban fog működni a hitünk. Ez egy összefüggés, amit az ige elénk ad. És hogyan lehet Isten szeretetét megtapasztalni? Akkor ez a logikus kérdés. Hogyan lehet Isten szeretetét megtapasztalni? Mikor tapasztaltátok meg utoljára Istennek a szeretetét? Dicsőítés alatt egy órája, igen. Igen, igen, igen. 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 Azt mondod, Timi, hogy kapcsolódás, találkozás, dicsőítés. Ezek mind olyan dolgok, és ezért rendkívül fontos a Istennek a Szent Szelleme. Mert Istennek a Szent Szelleme az, aki által igazán találkozunk Istennel. Amikor dicsőítünk, amikor nem csak éneklünk, hanem dicsőítünk, akkor Istennek a Szelleme munkálkodik. És azt pont a Róma 5, amit felolvastam az elején, ott írta az ige azt, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kitöltetett szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által. Tehát Isten szeretetét igazán megmutatni nektek csak is a Szent Szellem tudja. Csak is ő tudja. Máshol is azt mondja az ige, hogy Istenről igazán csak a Szent Szellem tud nekünk beszélni, mert azt mondja, hogy ki az, aki az embernek a mélységeit ismeri, ha csak nem az ő lelke, Ugyanígy Istennek a mélységeit is, és a mélységről beszélünk, Istennek a lelke ismeri és vizsgálja meg. Tehát Isten lelke az, aki Istennek a mélységeiből nekünk kijelentést ad. Isten szeretetének a mélységét Istennek a lelke mutatja meg. És jelenti ki nekünk. Ez egy jó mondás. Így van. Így van. Tehát így függ össze a hit, a remény meg a szeretet. A szeretet által működni tud a hit. A hit pedig meg tudja ragadni a reménységet. És ezért mondja, és itt mondja Pál, hogy a reménység nem szégyenít meg. Ha van reménységed, ha van egy jó, pozitív kép benned a jövőről, amit kérjen Istentől, de ez még valahol, nem mindegy, kérjél Istentől, akkor ez valósággá lesz. Ezáltal, a hited által, ami meg a szeretet által működik. És a szeretet pedig a Szentlélek által kerül kijelentésen te számodra. Ezért, és ezeket, hogyha te érted, ezeket az összefüggéseket, akkor tudod, hogy mennyire fontos, hogy Isten szent lelkével időt töltsél, hogy a dicsőítésben időt töltsél, ahol Isten szent lelkével találkozol, ahogy Peti mondta, hogy találkozz vele. Magától ez nem történik meg. Ezt neked, erre neked oda kell figyelned, hogy csináld. Hogy megtapasztald Istennek a szeretetét. És az ember azt érzi magán, hogy mennyire éppen Isten szeretetének a kijelentésében él. Mert általában, hogyha ez úgy csökken az ember életében, akkor egyre inkább ilyen citromra válik az ember. Tehát, hogyha citrom vagy, az is egy érdekes kép, ki lehetne bontani, most egy citromra gondolok, ha az ember savanyú, és ezt én így fölismerem néha magamon, akkor tudom, hogy mi a probléma, Istennek a szeretetének a kijelentésére van szükségem. És az egy nagyon jó imádság, Isten mutasd meg, mennyire szeretsz engem. És aztán kapaszkodj meg. Ámen, így van. És hogyha megértem Istennek a szeretetét, akkor a hit működésbe lép. Mint amikor a Kublit régen az autók az elején úgy intották a motort. Tük-tük-tük-tük-tük-tük, és elkezd zakatolni. Aztán, hogyha működésbe lép a hit, akkor amiben reménykedsz, azt elkezdi valóságát tenni számodra. Ha nem reménykedsz semmiben, akkor a semmit fogja. Még egy igaz szakasz eszembe jött, de ezt nem befejezném. A Judás levelében, ez nem az a Judás, aki elárulta Jézust, jó, oké, több Judás is volt. Itt van Judás, hát első fejezet, milyen egy van belőle, nincs is jelölve. A búcsúzás rész, nekem ide fölé van írva, hogy maradjatok meg Isten szeretetében. Bla, 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 bla. Oké, ti pedig szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, hitben való épülés növekedésről szól, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Mit mond itt? Imádkozzatok a Szentlélek által. És ez két dolgot fog tenni. Az egyik, épülni fogunk a hitünkben ezáltal. Tehát itt van egy egész konkrét dolog a Bibliából, hogy mit tudunk tenni azért, hogy a hitünkben épüljünk. Nem csak a kipróbáltság, ami építi a hitet, hanem a Szentlélekben való imádság is. Illetve mit mond? Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Tehát a Szentlélekben való imádság azt is eredményezni fogja, hogy megmaradunk Isten szeretetében. Itt vegyük észre ebben azt, hogy azt mondja az ige, hogy tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Tehát, hogyha nem érzem, hogy Isten szeretetében vagyok, akkor kinek a dolga csinálni valamit? Kinek a dolga? Nekem. Mert ti tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Ez egy felszólítás. Ti csináljátok, hogyha nem érzed Isten szeretetet, akkor nem Istenem, miért vontad meg a szeretetet tőlem? Nem az van. Hanem, valamit én csináltam, vagy nem csináltam, Ezért nekem teendőm van, hogy visszamenjek arra a helyre, ahol Isten szeretetét megtapasztaltam, és tudom, hogy tapasztalom. Nekem kell megtartanom magam Isten szeretetében magam, mint ahogy Jézus a utolsó vacsorakor is azt mondta a tanítványoknak, hogy ne engedjétek, hogy a szívetek zaklatott legyen, és hogy ne aggódjatok. Tehát ő úgy fogalmazott, hogy ti ne engedjétek meg ezt magatoknak. Az irányítás a te kezedben van. Te döntöd el. Te hozol döntéseket, amik a szívedre hatással vannak. Na és mi ez, hogy imádkozni a Szentlélek által, vagy a King James úgy fogalmaz, hogy a Szentlélekben imádkozni. Ennek lehet több jelentése is, de amiben biztos vagyok, hogy benne van az a nyelveken szólás. Ki ez, aki a jelenlevő közül szól nyelveken? Oké. Ki ez, aki a jelenlevő közül kapta a Szent Lelket? Akkor az előzőnél is légy szíves, tegyétek fel a kezeteket, jó? Mert aki kapta a Szent Lelket, a szónyelveken. A szónyelveken. Max nem használja. Vagy még soha nem használta. És én is, amikor először használtam a nyelveken szólást, akkor az eléggé fura volt. És a mai napig fura sok szempontból, de ennek oka van, hogy fura. Ez direkt ilyen. Mert a nyelveken szólás egyenesen az embert a hitbe viszi bele. Mert amikor az ember elkezd nyelveken szólni, akkor rájön, hogy te jó ég, mit beszélek. És ha az ember nem hagyja egyből abba ezt, nem hagyja abba, és ne hagyd abba a nyelveken szólást, akkor ott az emberi értelem azt kell mondja, hogy én ezt nem értem, de tudom, hogy ez Istentől való dolog. És nem értem, de elfogadom. És amint az ember belépett ezen a kapun, hogy nem értem, de elfogadom, hogy így van, már is a hitben találja magát. Úgyhogy az emberi értelemnek bizony félre kell lépni egy ilyen helyzetben. De azt mondja, hogy aki nyelveken szól, Isten szeretetében tartja magát, és a hitet építi, a hitében épül. Úgyhogy ez egy csomó pozitív hozadék van ennek. Oké, remélem, hogy azért összeállt a kép a hitről, meg a reményről, meg a szeretetről. Hogy reménység a pozitív kép bennünk a jövőről, ami a jelen lehet, a valóság lehet, és így működik az ember. Kell legyen benned pozitív kép. Ha nincs, kérjél Istentől, vagy pedig, hogyha már fakul, akkor kérd Istent, hogy elevenítse ezt föl. A hitedet építsd, használd, ha csak kicsiben, először akkor kicsiben, de használd, építsd, hogyan? Nyelveken szólás által például. Vagy az igének az olvasása által, a hit hallásból van a hallás Isten igéje által. De a hited működni akkor fog, hogyha mint üzemanyag a motornak, ott van Istennek a szeretete. Ami mindig ott van, de azt nekünk tapasztalnunk kell, ismernünk és értenünk kell. És ezt hogyan tudjuk? Isten jelenlétében, ahogyan elhangzott a dicsőítésben, Isten szent lelke által, mert Isten szent lelke jelenti ki számunkra Istennek a szeretetét. Valami ilyesmit szerettem volna veletek megosztani. Ámen. Én azt javasolnám, hogy egy picikét most figyeljünk Istenre, és én hívni fogom Istennek a lelkét, hogy jelentsek Istennek a szeretetét, legelőször is, de azon túl pedig, hogyha esetleg a reménység benned nem ott van, ahol kéne, vagy a hit nem úgy működik, ahogy kéne, akkor, hogy ezt Isten mutassa meg neked. És ha van valami konkrétum, kérd el tőle. Jó? Kérd el tőle. Ha nincs benned reménység, kérd el tőle. Jó? Vidd elé ezeket, mert ezeknek működni kell az életünkben. Ahhoz, hogy igazán betöltsük azt, amit Isten akar a mi számunkra. Meg a Szent Szellem, hívunk téged, hogy jöjj. Hogy kiáradj. Hogy a mennynek a valósága kiáradjon itt közöttünk. Jöjj, Szent Szellem. És imádkozom, hogy megmutasd nekünk, hogy mennyire szeretsz minket. Megmutasd nekünk, hogy az Isten szeretetének a mélysége milyen? Mint hogyha az óceánban hajókáznánk, és hirtelen teljesen átlátszó lenne a víz alattunk. Hadd lássuk meg ezt a mélységet, drága Szent Szellem, jelensd ezt ki nekünk, és imádkozom azért, hogyha valamelyikünknek a reménység a szívében megfakult, megkopott, vagy nem is volt, hogy azt te eleveníts meg, te add számunkra ezt a reménységet, te a lelked által fesd le ezt a pozitív képet a jövőről, a mennyben is, de itt a földön is. Sőt, a mennyet fesd le számunkra itt a földön, hogy ez mit jelent mi nekünk a mi életünkben. És imádkozom Szent Szellem azért, hogy a hitünk kipróbált és működő legyen, és ami ehhez szükséges, azt te mutasd meg nekünk, hogy ebben járhassunk, és ezt élhessük. Van-e valakinek valami gondolatkérdés hozzáfűzni való? Ja, az tök jó. Jaj, légy szíves, igen, köszi.